A Mária Rádió március havi témája a táplálkozás. Ehhez kapcsolódóan hallhatják Gersei Csenge tanúságtételét az evészavar és az önértékelés gyógyulásáról, amely az Egerszalóki ifjúsági találkozón hangzott el.
Sokat gondolkodtam azon, hogy ebbe a 3-4 órában mit mondjak nektek, mert hát elég fontos a téma. És amikor már felkértek rá, akkor tudtam, hogy fontos dologról kell beszélnem. És akkor el is kezdtem gondolkodni a világ megváltó ötleteimmel, hogy akkor majd II. János Pál pápa, meg Ferenc pápa, meg szentek, meg mindenféle ilyen tök jó fej emberkéket hozok. Aztán rájöttem, hogy hát lehet, hogy nekem mégse erről kéne beszélnem. Főleg, mert tök szupi papjaitok vannak, szóval az én részem más. Én a saját élettörténetemen és a tapasztalataimon keresztül szeretném nektek megmutatni, hogy az a két szó, hogy Isten fiatal, az mégis milyen befolyással van az életetekre. Mert úgy látom, hogy mostanában elég kevéssé tudtok kapcsolódni ehhez az egész témához, ami nem baj. Csak lehet, hogy más oldalról kell megközelíteni, vagy friss 21. századi életszagú példa kell, mert hát fiatalok vagyunk, más generáció. Semmi gond nincsen, azt hiszem én többek között azért is vagyok itt. Az egész mondandóm erre az ige részre építeném, ha megengeditek, Jeremiás 1.7. Az Úr azonban ezt mondta nekem: ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit parancsolok. Szeretném, hogyha ez legalább erre 45 percre beleégne az agyatok retinájába, ott visszhangozna a fejetekbe, ezzel kelnétek és feküdnétek a következő napokban, mert ez egy óriási jó igerész, és majd mindjárt meg is fogom mutatni, hogy miért. Most először viszont picit magamról mesélnék, hogy miért is beszélek nektek én 20 évesen. Én egy katolikus családba születtem, de ez nem jelenti azt, hogy a hitem és az Isten kapcsolatom is adott lett volna, mert szerintem senkinek nincsen. Míg ez szerintem át tudjátok érezni, 6-7 éves koromban elkerültem Tolmásra, egy ökumenikus táborba, ahol viszont egy héten át arról beszéltek nekem az előadók, hogy Isten mennyire jó. Ezt pedig az akkori gyermeki nyelvemen nem nagyon hallottam még. Arról az egyszerű üzenetről beszéltek, hogy van valaki, akit nem láthatsz, mégis annyira szeret, hogy az ő egyszülött fiát adta érted, annyira értékes vagy neki. És ezért neked semmit nem kellett letenni az asztalra. Ott megtértem, és elfogadtam Jézus személyes megváltómnak. Mellette döntöttem. És rájöttem, hogy sokkal bensőségesebb kapcsolatom lehet Istennel annál, mint hogy vasárnaponként eljárok a misére. Ez mind nagyon szép és jó, de a mondandóm lényege most kezdődik, a krízis. Mert hogy én egy elég érzékeny lány vagyok, és voltam is, és amikor 10 éves koromban elkezdtem érni és nőiesedni, akkor megjelentek rajtam a nem kívánt zsírpárnák is, és ezt nem csak otthon vették észre, hanem az iskolában is, ahol igen sokat bántottak miatta. Kaptam mindent, hogy koca vagyok, hogy bálna vagyok. Az volt a legdurvább, amikor ott álltunk a sorakozónál az udvaron, és az egyik lány azt mondta, hogy az lenne a legjobb, ha engem elütne az érkező kis busz. Szerencsére a következő évet már egy gimnáziumba kezdtem, egy 8-osztályos gimnáziumba, ahol egy nagyon elfogadó közeg vett körül. És úgy éreztem, hogy itt végre megszűnik a bántás. Viszont már én is kezdtem magamon észrevenni, hogy azért le lehetne faragni pár kilót, és elkezdtem diétázni és mozogni. És ennek meg lett az eredménye, mert 7-re olyan voltam, mint a többi lány. Ez volt a cél, hogy ne tűnjek ki, ne legyek más, ne piszkáljanak. hetedik elején viszont történt még egy érdekes incidens. Álltunk a barátnőimmel a szekrények előtt, akik elég vékonyak is voltak természetesen, akikhez amúgy én napi szinten mértem magam, és ott elkezdték bizonygatni, hogy új év, új én alapon ők még kevesebbet fognak enni, és még többet fognak mozogni. Hát ez nálam teljesen kiverte a biztosítékot. Ők, akikhez mérem magam, azt mondják, hogy nem elég, és még többet kell bizonyítanom ahhoz, hogy elfogadjanak, hogy olyan legyek, mint ők. És ott nem volt megállás. Ők nem gondolták komolyan, én viszont igen. És ennek elég csúnya következménye lett. Ugyanis 3 hónap alatt 15 kilót fogytam, a már amúgy is normális súlyomból. És 40 kilósan még mindig ott álltam a tükör előtt, a mérlegen, és 2 szó kavargott a fejemben, hogy nem elég. Anorexiás lettem. Amikor a betegség elkezdődött, a fókusz Istenről, a családomról és a barátaimról csak és kizárólag az evészavarra irányult. És azt hittem, hogy amíg utálom magam, addig azonosulok a külvilággal, akinek ugyanilyen véleménye van rólam. Mindezt azért, hogy megfeleljek. Közben féltem, és teljesen egyedül éreztem magam. A kapcsolatom Istennel is teljesen felületessé vált, és éreztem, hogy ez így nem jó, de teljesen tanácstalan voltam. Nem olvastam a Bibliát, nem imádkoztam, misére eljártam, de az a bensőséges kapcsolat, ami pár évvel ezelőtt még megvolt, az eltűnt. Jártam terápiára is, de azt az űrt, ami Isten után kiáltott a szívemben, azt nem tudta betölteni. Ez így ment hosszú-hosszú ideig, míg nem egyik este, csak ennyit imádkoztam Istenhez, hogy Isten, itt ez a betegség, tornyosul fölöttem, és én teljesen tehetetlen vagyok. Félek, egyedül érzem magam, és kérlek, ha vagy, segíts, mert ez nélküled nem fog megváltozni. Ezt, semmi mi atyánkot, üdvözlégyet, rózsafüzélyet, semmit, csak ezt, vagy hát ehhez hasonlót. Mégis rövid időn belül elkezdtem érezni azt, amiről Adi írta az egyik versében, hogy amikor már teljesen egyedül voltam, akkor szépen lassan átölelt az Isten, és megtapasztaltam azt, hogy mekkora ereje van annak, hogyha én hívom őt, és kérem az ő segítségét. Megtapasztaltam azt, hogy sokkal hatalmasabb, mint az én bűneim, a betegségem, mint én magam vagyok. Megfogtam a kezét, és elhatároztam, hogy innentől kezdve minden nap tudatosan mellette szeretnék dönteni. Így gyógyultam meg 5 év alatt az anorexiából, és így lett egyre szorosabb az Isten kapcsolatom. Azonban erről az egészről, arra, hogy mennyit bántottak a betegségemről és a gyógyulásomról, nem beszéltem senkinek. Egyrészt már szégyeltem, másrészt pedig teljesen alkalmatlannak tartottam magam arra, hogy beszéljek róla. Egy, mert nem tartottam magam elég betegnek hozzá, 40 kilósan természetesen. 2, semmi beszélő tehetségem nincsen. Mégis egy hang belül folyamatosan mondta nekem, hogy de Cseng, ez egy olyan dolog, amiről beszélni kell. Hát hány ember van, aki azt hiszi magáról, hogy értéktelen? Hány ember van, aki még mindig nem tudja, hogy az élete, az életének célja van és okkal van itt? De nem csináltam semmit. Még akkor is, hogyha a szívemben ott volt a vágy, a nagybetűs vágy arra, hogy én ezt csináljam. Én makacsan azt mondtam, hogy Istenem, te embert tévesztettél. Ez így ment. Egészen addig, amíg 2 évvel ezelőtt, augusztusban el nem kezdtem imádkozni azért, hogy hagyj legyek só és világosság a barátaim életébe, mert a többségünk nem ismerte azt az Istent, aki kigyógyított, és akivel nekem napi szinten kapcsolatom volt, meg hát még mindig van. Elkezdtem ezért imádkozni, mert tudtam, hogy ez erre egyedül képtelen vagyok. Ha odállok a barátomhoz, és azt mondom neki, hogy figyelj, Isten szeret, hát nem fog erre megtérni. Egy hónapra rá viszont felkért a Pure, ami egy fiatal lányoknak szóló életvezetési program, amit én is elvégeztem, hogy nem-e tartanék-e előadást a betegségemről és a gyógyulásomról. Tehát Isten meghallgatott, de ez nem a barátaim életébe kezdődött. Ott akkor félve, de igent mondtam. És hiszem, hogy akkor az az igen nem csak a Pure-nak, a vezetőinek, a programban résztvevő lányoknak, hanem Istennek is szólt. Ezzel az igennel egy olyan útra léptem rá, ahol már csak ő vezetett. És nem mondom, hogy könnyű volt, meg még mindig sokszor nem könnyű, de csodás volt megtapasztalni azt, amikor szívek formálódtak át csak azért, mert én úgy döntöttem, hogy Isten eszköze leszek. Úgy gondolom, hogy így vezetett akkor is, amikor a 7-7-7 interjút csinált velem, amikor a Forrásponton 2000 ember előtt beszéltem, vagy amikor megyek tanúságot tenni nagyon sok helyre mostanában. És hogy mit akarok mindezzel? Visszakanyarodnék a Jeremiás 1:7-hez. Az Úr azonban ezt mondta nekem, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit parancsolok. Isten nem csak engem választott ki erre. És itt most nem arra gondolok, hogy ki kell állni mindenkinek, mások elé is beszélni kell. Isten nem csak engem választott ki arra, hogy só és világosság legyek más emberek életében, hanem titeket is. Sőt, még azokat is, akik nem ismerik őt. Mit is mond a Máté 5:14-16-ba? Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A világ világossága. Tudjátok, milyen egy áramszünet este, nem? Teljesen sötét van. Nagyon szerencsétlen vagy, mert még a mobilodat se találod, amivel világítani lehet. És akkor elkezdesz gyertya után kutatni. Megtalálod a gyertyát, szerencsés esetben még a gyufát is, vagy az öngyújtót. Meggyújtod a gyertyát, és wow, az egész szoba fényárba úszik. Mit mondanátok erre a gyertyára? Hát minimum azt, hogy nagy szükség volt rá, nem? Elhiszitek, hogy ez a gyertya ti vagytok? Tovább megyek. A hegyre épült város. Nem kis kunyhó a völgy mélyén, amit senki nem talál meg. A hegyre épült város. Város, nem falu. Város. Milyen dicsőséges, milyen fenséges, és milyen hatalmas. Elhiszitek, hogy ezek ti vagytok? Ez nem kapcsolódik foglalkozáshoz, vagy szépséghez, vagy helyességhez, vagy bármilyen szuper tehetséghez. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani példának, hogy csak abba gondoljatok bele, hogy Jézusnak milyen tanítványai voltak. Hát halász, vámszedő. Nem az írástudókat kérte meg, hogy figyeljetek, legyetek már tanítványaim. Nem. És mit csináltak? Hallgattak Jézus hívó szavára, és mentek. És azért valljuk be, tényleg, halászból pápának lenni elég nagy karrier. Mi a hívó szó tehát? A vágy. Az Úr viszont nem kényszerít, nem fog fegyvert a hátadhoz, és mondja azt, hogy már pedig ezt is ezt kell csinálnod ahhoz, hogy te olyan úton járjál, amire születtél, amit én szeretnék neked adni, amire szeretném, hogy menj, hogy az életed virágzó legyen, hogy ne csak tengy-lengy, hanem tényleg sikeres életed legyen. Az Úr nem kényszerít, az Úr lehetőségeket ad. És mikor tudod észrevenni a lehetőséget? Ha felébreszted magadban a vágyat. A vágyat arra, amit már születésedkor Isten a szívedre helyezett. Mert a szívetekben, mindenki szívében van egy vágy. Ezek a mozgatórugói a döntéseinknek. A kérdés az, hogy hallgatsz-e rájuk, és elhiszed-e, amit a vágyad mondani szeretne neked? Elhiszed-e, hogy a tieid, és képes vagy-e őket megvalósítani? A 2 Korintus 3:2-3-ban ezt írja Pál. A mi ajánlólevelünk a szívünkbe van írva, és ezt mindenki ismeri és olvassa. Bizony, ti magatok vagytok a mi ajánlólevelünk, mert nyilvánvaló, hogy Krisztustól származó levél vagytok, amelyet általunk küldött. De ezt a levelet nem tintával írták, hanem az élő Isten szellemével, és nem kőtáblára, hanem az emberek szívébe. A szívedben van a vágy. A szívedből indul ki. Azonban a példabeszédek nagyon jól írja, a 4:23-ban az, hogy minden félve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Rossz hírem van, a szívetekből nem csak a vágy indul ki, hanem a félelem is. Mert sokszor kérdezzük ám meg magunktól, hogy képes vagyok rá egyáltalán? Biztos, hogy rám gondolt Isten, amikor azt mondta, hogy... Vagy biztos, hogy ez a vágy van tényleg a szívembe helyezve, amikor én nem vagyok rá képes, semmit nem tudok megcsinálni. Ott a félelem. És amikor elkezdesz hallgatni a vágyadra, hogy... Ja, igen, lehet, hogy mégis képes vagyok rá. Csináljuk. Rábízom Istenre, és majd ketten tényleg nekivágunk. Akkor ott jön a sátán, aki lesben áll, és várja, hogy mikor tudjon megkísérteni. És akkor jön, és azt mondja, hogy aha, igen, ott a vágy a szíveden, már el is kezdte rá hallgatni, na most akkor megmutatom neked, hogy mennyire hülye vagy, ha azt hiszed, hogy sikerül. Volt már ilyen érzésetek, nem? Ehhez van személyes tapasztalatom is. Tudjátok, az, hogy itt most beszélek nektek, az nekem egy hatalmas komfortzóna átlépés, mert... Én nem tudok 2 percnél tovább összefüggően beszélni általában. Nagyon introvertált vagyok, és nekem ez tényleg egy nagy szó, vagy hát nagy szó volt az az igen, amikor kimondtam Istennek, hogy jó Istenem, használj. És minden egyes alkalommal, mielőtt előadok, folyamatosan jönnek ezek a gondolatok, hogy biztos, hogy engem Isten ennek szent, biztos, hogy fogok tudni adni bárkinek bármit azzal, hogy én elmondom, hogy velem mi történt, biztos, hogy a példáim jók lesznek, biztos, hogy egyetlen érdekes lesz az, amit mondok. És olyankor mindig meg kell állnom, és csak ki kell nyitnom a Bibliát, ami ilyeneket mond, megint felolvasom, Jeremiás 1:7. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit parancsolok. Az Úr azt mondja, hogy ne keresd a kifogásokat, ne a sátánra hallgass, aki hazugsággal temi a fejed. Aki azt mondja, hogy nem vagy jó. Mert én nem a félelem lelkét adtam neked. Ne a sátánra hallgass, hanem arra a vágyra, amit a szívedbe helyeztem. És menj arra, amerre a vágyad mondja, hogy indulj el. És én végig veled leszek, és fogom a kezed, és csak csináld, amit a vágyad mond, és gyümölcsöző lesz az életed. A 2 Timóteus 1:7 pedig ezt írja Pál: mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. A félelem soha nem lesz kevesebb. A vágy nő meg. Isten nem a félelem lelkét adta nekünk. Az nem ő. A félelem soha nem lesz kevesebb. A vágy nő meg pont az erő, a szeretet és a józanság által. Az első lépés tényleg nehéz megtenni, kilépni a komfortzónából, új úton elindulni, de ki kell lépni a langyos vízből. Nincs mese. Én is maradhattam volna otthon, de nem. Mert igent mondtam Istennek. Föl kell kelni a kanapé kereszténységből, föl kell kelni, cselekedni kell, el kell indulni, még akkor is, hogyha azt hiszik, hogy kevesek leszünk rá. Mert Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. És amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy ti vagytok a világ világossága, ez nem kiválasztott emberekre vonatkozik, hanem egytől egyig mindenkire. Isten arra hívott el minket, hogy az életünk ne csak csordogáljon, hogy ne döglött halként ússzunk az árral, vagy csak hagyjuk, hogy az életünk elmenjen mellettünk. Isten azt akarja, hogy a kis csordogáló patakunkból Amazonas legyen, Nílus legyen, de ahhoz meg kell tenni az első lépést. Isten fiatal, hogy miért nem látjuk? Mert sokszor hagyjuk, hogy az életünk csak csordogáljon. Félünk attól, hogy mi van, ha hibázok, ha elesek, ha nem lesz jó, amit csinálok. Nem tudunk hinni, se Istenbe, se magunkban. Meg kell tenni az első lépést. És amikor megteszed az első lépést, nem lesz egyből a rákos patakból Niagara, meg Nílus, stb. De ezért fontos a hit. A hit miben? A feltétel nélküli hit Istenben, az ő tervében, magadban, és abban a vágyban, ami a szívedben van. A hit Isten szavában. Csak akkor fog az életed nagy folyóként áramolni. Csak akkor fog átmosni. Csak akkor lesz erő az életedben, hogyha nem csak elhízed Isten szavát, hanem tudod is, hogy mi az a szó. És ez a Biblia. Amire rájöttem az évek során az az, hogy a Biblia olvasása nélkül soha az életben nem fogom megtudni, hogy Isten mit is gondol rólam. Akkor nagyon könnyű elhinni az ördögnek mindazt, amivel tömi a fejem, hogy nem leszek elég jó, hogy Isten nem is ezt szánta nekem, és különben is 20 évesen mit akarok világot megváltani. De ha kinyitod a Bibliát, és elkezded olvasni, milyen gyönyörű ígéretekkel találkozol, az Ézsaiás 43:4-ben, mert drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged, azért embereket adok oda helyetted, és népeket az életedért. Mennyire király már? Tovább megyek. Ézséiás 40:29-31. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Bízni kell, csak bízni. Ézsaiás 43:19. Az Úr ezt mondja, már készítem az utat a pusztában. A sivatagban folyókat fakasztok. Nem neked kell utat csinálni. Nem neked kell keresni az utat. csak meg kell fogni a kezét és menni. Mert Jézus nem véletlenül mondja azt a János 14:6-ban, hogy én vagyok az út. Nem neked kell. Nem neked kell törni magad. Nem neked kell jónak lenni, nem neked kell tökéletesnek lenni, nem neked kell bizonyítani, nem neked kell megfelelni, nem neked kell megváltani a világot, mert már megváltották, nem neked kell szolgálni, nem neked kell gyógyítanod magad. Az Úr az, aki szolgál. Az Úr az, aki megmossa a lábad. Az Úr az, aki meggyógyít. Az Úr az, aki azt mondja, hogy nem baj, ha tökéletlen vagy. Nem baj, ha elesel. Nem baj, hogyha nem tudod tökéletesen végbevinni azt a tervet, amit szántam neked. De itt vagyok én, és én tökéletes vagyok. Tökéletes vagyok én, és tökéletes a szeretetem is. A kérdés az, hogy tudsz-e bízni bennem, és el tudod-e fogadni a tökéletes szeretetemet. Az Úr az, aki azt mondja, hogy szeretve vagy. De ezt mikor fogod elhinni? Mikor fogod tudni? Ha olvasod a Bibliát. A Józsué 1:8-ban mondja azt Isten, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását. Arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. És miért? Folytatom. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Az Ézsaiás 48:17-18-ban pedig ezt mondja, én az Úr vagyok, a te Istened. Arra tanítalak, ami a javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna a parancsolataimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Bárcsak figyeltél volna rám, bárcsak figyeltél volna arra, amit próbálok neked mondani a Biblián keresztül. És Isten mit parancsol? Mit szeretne? Nem a vakon teljesített 10 parancsolatot. Sokan még mindig azt hiszik, hogy a Biblia az maga a törvény. Igen, nagyon sok hasznos információ van arra, hogy hogyan éljük az életünket. De nem ez a lényeg. A Biblia egy szerelmes levél. Megveszed az új mobilodat, mi az első? Kinyitod a használati utasítást, hogy felmész az internetre, és megnézed, hogy igen, mit tud, nagyon királyul kameráz, és azt kell csinálnom, meg azt, hogy ez működjön, igen, igen. De a Bibliát, ami a szívünkhöz szóló használati utasítás, bárcsak mindig így lapoznánk. A Biblia egy szerelmes levél. Pontosan azért, mert Isten szeretett kapcsolatot akar velünk létesíteni. És ez szeretné, hogy napi szinten találkozzunk azzal, amit gondol rólunk. Imádságban, a Biblián keresztül. Szeretné, hogy elhidd, hogy igaz, ami oda le van írva rólad. Mindezt, amit most felolvastam, és mindazokat, amiket nem, de ugyanilyen szuperek, és benne vannak a Bibliában. El kell hinned, hogy lehetőség van benned, hogy az, hogy nem vagy elég jó, hogy nem vagy elég ilyen, elég olyan, nem vagy olyan, mint a Jucika, vagy a Pistike. Ez a torz identitásod, és a megfelelni vágyásod egy hazugság. Mert vele igenis elég vagy, mert vele nem kell, hogy más legyél. Csak el kell hinned, amit mond rólad, és csak meg kell fogni a kezét. Hamar Donát, egy keresztény youtuber, nekem nagy kedvencem, az egyik videójában arról beszél, hogy 3 dolog van, ami megöli a lehetőséget, a benned rejlő lehetőséget. Ezeket így majdnem zárásként el is mondanám, mert úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak és megszívlelendők. Az első, az elszigeteltség. Biztos ismeritek Sámson sztoriát a Bibliából, hosszú haja volt, És ő volt az akkori világ legerősebb embere. Egy nazír volt, ha jól tudom. És szerintem tovább is ismeritek a sztorit, hogy Isten azt mondja neki, hogy le ne vágasd a hajad, mert abban van az erő. Sajnos Sámsonnak mégis meg kellett válni a hajától. Hogy történt? Egy nő és egy délutáni szundi kellett ahhoz, hogy a haját lenyírják. Egy nő és egy délutáni szundi. Azért ez elég durva, nem? Te vagy a világ legerősebb embere, és egy nőnek engedett, hogy levágja a hajad. Azért, mert elalszol, véletlenül. Miért történhetett ez? Miért történhetett az, hogy a világ legerősebb embere egyszer csak totál gyenge lesz, azért, mert egy nő levágja a haját? Hát azért, mert Sámson egyedül volt. Nagyon tetszik az a mondat, amit Donát nagyon sokszor szokott mondani, hogy egyedül harcolsz, egyedül is esel el. Neked van közösséged? Van egy barátod, aki bármikor ott van? Van ifi csoportod, ami meg tud tartani? Szeretnétek ifi csoportot? Akkor álljatok össze. Hát van az az ige, ha ketten-hárman összegyűlnek, ott vagyok. Csak csináljátok, kezdjétek el. Ha ez van a szívetekben, Isten ott lesz, és meg fogja áldani. Szeretnétek dicsőítést a plébán ilyen? Álljatok össze, és csináljátok. Isten ott lesz. De ne legyetek egyedül. A második, a megfelelés. Isten nem arra hívott el, hogy te ilyen és olyan tökéletes más legyél, csak ne az, akinek valóban teremtett. Egyedire teremtett minket, akik mernek önmaguk lenni. Ha te meg akarsz felelni, ott el fog veszni a lehetőség. Tudjátok, hányan néztek engem teljesen hibantnak, amikor elkezdtem Instagramon írni arról, hogy a nehézségeimben mit élek át, és hogy Isten hogy ment ki engem onnan. Sokan azt hitték, hogy csak panaszkodok. Sokan nem értették, mert nem voltak ilyen helyzetben, és voltak ilyenek hangot is adott. Mi lett volna, hogyha hagyom magam, hogyha nem Istenre hallgatok, hanem ezekre az emberekre, akik várták, hogy olyan legyek, mint ők. Jó kérdés, nem? Ne akarjunk megfelelni. Annyira kár lenne. Soha nem gyúlik fény ott, ahol hagyjuk, hogy elfújják a gyertyát. És a harmadik, a véglegesség. Amikor azt mondjuk, hogy ebből már nem lesz semmi. Hogy Sámsonnak nem fog megnőni a haja újra. De mi van a Bibliában, hogy végződik a sztori? Ahogy telt múlt az idő, Sámsonnak újra megnőtt a haja. És ez a csávó a Bibliában több filiszteust ölt meg, mint addig életében bármikor. És miért? Mert nem volt vége. Hogyha Isten benne van a történetben, ott még nincs vége. Ott még lehet halottból élő. Csak be kell hívni. Isten segítségével te tudod eldönteni, hogy melyik élettörténetedet választod. Hogy melyik élettörténetedre építed az életedet. Építhettem volna én arra is, hogy én már nem fogok meggyógyulni, én már menthetetlen vagyok, én már anorexiásként fogom leélni az életem, mert nekem így könnyű, mert már úgyse tud Isten csodát tenni az életemben. De Isten ott volt, és nem volt vége, és azt mondta, hogy én lehetek még halottból élő. Tudjátok, amiről most beszélek, tényleg nem arról szól, hogy mindenkinek az én példámat kéne követni, és nem tudom, Egerszalókon jövőre nektek kéne beszélni, mert ez nem itt kezdődik. Azzal, amikor azt mondom, hogy egyedire teremtett mindenkit, azzal azt is mondom, hogy más vágyakat táplált a szívünkbe. Ne hagyjuk, hogy a megfelelés ezeket a vágyakat eltorzítsa. Mert ott tényleg nem fog kijönni a lehetőség. Mondok példát. Valaki azt mondja, hogy ó, én nagyon szeretnék nagycsaládos anyuka lenni, de ebben a karrierista világban igazából mindenki hülyének nézne. Annyira szeretném, mert érzem az elhívást, hogy legyenek pici gyerekeim, otthon legyek, csak velük foglalkozzak, de mit fognak szólni a barátnőim? Vagy mit fog szólni a világ, hogyha én nem dolgozom, vagy otthon maradok? Megöli a lehetőséget. Szeretnék politikus lenni, szeretnék a teremtésvédelem mellett kampányolni, szeretnék tenni azért, hogy a világ egy jobb hely legyen. De mit szólna hozzá a közösségem? Mit szólnának az, hogyha én esetleg politikai úton szeretném képviselni azt, hogy ne pusztítsuk tovább a természetet? Megvan ölve a lehetőség. Higgyetek azoknak a vágyaknak, amik a szívetekbe vannak táplálva. Sokan szokták megkérdezni tőlem, hogy honnan is tudom én azt, hogy nekem ez az utam, nekem tényleg ez a vágyam, hogy itt beszéljek, még akkor is, hogyha gyomorgörcsöm van minden egyes alkalommal, amikor kiállok és beszélnem kell. Erre nagyon egyszerű a válasz. Mert minden egyes alkalommal, amikor miközben készülök, vagy amikor itt állok, akkor érzem magam igazán közel Istenhez. És szent meggyőződésem az, hogy nem csak én kaptam ilyen vágyat, és nem csak én kaptam ekkora ajándékot Istentől, hogy ha hallgatok a vágyamra, akkor együtt tudok vele lenni. Nem csak a misén, hanem tök máshogy. Merjétek felvállalni azt, akik vagytok. Merjétek felvállalni a vágyaitokat. Higgyetek azoknak, és gerjesszétek fel magatokban. Olvassátok a Bibliát. Tudjátok, hogy Isten mit gondol rólatok igazán. Mert Isten nem a megfelelésre teremtett. Soha nem arra teremtett. Isten azért teremtett titeket, hogy az életeteknek célja legyen, hogy ne csak csordogáljon az életetek, hanem csak úgy zúduljon, mint a vízesés, mint a hatalmas folyók. Higgyétek el, mert Istennek mindegyik kötöknek az életével célja van. Mindegyik kötöknek máshogy, de mindegyik kötöknek van célja. A kérdés, hogy elhisztitek-e? Elhiszitek-e azt, hogy mindnyájan az ő gyermekei vagytok? Hogy soha nem téved, és Isten soha nem alkot selejtet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
A Mária Rádió március havi témája a táplálkozás. Ehhez kapcsolódóan hallották Gersei Csenge tanúságtételét az evészavar és az önértékelés gyógyulásáról, amely az Egerszalóki ifjúsági találkozón hangzott el.
Te mit tennél, Uram?